Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy évvel ezelőtt, október 17-én hunyt el Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, a Betegápoló Irgalmas Rend magyarországi tartományának korábbi delegátusa. Kozma Imre atyát a budapesti Szent István Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra, sírja egyénileg nem látogatható. Halálának évfordulójára ezért országos zarándoklatot hirdetett a karitatív szervezet. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat azt közölte a távirat irodával, hogy az évforduló napján az ország minden tájáról mintegy 550 résztvevő érkezik az eseményre, melynek során a bazilikában 18 órától emlékmisét mondanak, majd megnyitják az altemplomot, és az érkezők sorokban elvonulva tiszteletüket fejezhetik ki Kozma Imre atya sírja előtt. Mint írták, az 1963-ban pappá szentelt Kozma Imre atya szókimondó prédikációi sokakat megszólítottak. Tanításai hatására százak vállaltak segítő feladatokat, a 80-as években így alakult ki körülötte egy önkéntesekből álló hálózat, amely később a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapját adta. Hozzátették, hogy 1989-ben a Budapesten várakozó keletnémet menekültek befogadásával, majd a romániai forradalom alatt végzett humanitárius munkájával, a délszláv háború éveiben a lakosság mentésével történelmet formáló szereplővé vált. Az általa vezetett Máltai Szeretett Szolgálat napjainkra az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete lett. 350 intézményében és 120 önkéntes csoportjával naponta 17 ezer emberről gondoskodik, közölték. Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai-orosz csúcstalálkozó megrendezésére, és meg is kezdték annak az előkészületeit, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. Nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai-orosz találkozót, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a nap folyamán beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. A kormányfő azt mondta, Budapest ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Kifejtette, Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország, 3 éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll. Ráadásul itt van az az előny is, hogy a magyar miniszterelnök régóta van hivatalban, mindenkit ismer, őt is mindenki ismeri, közölte. Az amerikai és az orosz külügyminiszter egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már létrejöhet Budapesten a Trump-Putyin találkozó, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor hozzátette, már csütörtök este kiadta az utasításokat a szervezőbizottság létrehozására, megkezdődött a munka. A békeküzdelmünk 3 éves története jól mutatja, hogy a nagy ügyekben a legfontosabb az álhatatosság és az alázat. A jó ügyek mellett ki kell tartani, emlékeztetett. Orbán Viktor arra biztat minden jelentős magyar céget, tehetős családot és gazdagabb embert, hogy az adók befizetésén túl is vállaljanak pénzügyi terheket a közösség érdekében. A miniszterelnök erről a Kossuth Rádió műsorában beszélt a Gödöllői Királyi Kastély felújítása kapcsán, amely az állam és az OTP együttműködésében valósul meg. A kormányfő azt mondta, a nemzeti önbecsülés kérdésköréhez sorolja azt, hogy Magyarország kiemelt történelmi épületei milyen állapotban vannak. Jelezte ugyanakkor, a Gödöllői Grassalkovics kastély felújítására, azaz műemlékvédelemre költeni 40 milliárd forintot szinte lehetetlen egy háború által blokkolt gazdasági helyzetben. Nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigye a Tisza. Ez nem a mi háborunk. mint egy 22 éves fiú édesanyja, ezért én is aláírom a Nem a mi háborunk petíciót, tette közzé a kormány szóvivő a közösségi oldalán. Vitályos Eszter hangsúlyozta, a Tisza sok aljas és veszélyes tervvel bukik le nap mint nap. Mindegyik közül számomra, mint édesanya számára a legnagyobb figyelmeztetés a sorkatonaságról szóló nyilatkozatuk. A Tisza politikusa, Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy ők, amikor eljön az idő, berántanak mindenkit azonnal. Végül az időjárásról. Napközben több órára kisüt a nap, de éjszakon továbbra is előfordulhatnak tartósabban felhős tájak. Számottevő csapadék sehol sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Késő este 8-15 fok várható. Híreket hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Október 16-a kenyérvilágnapja. Nem meglepő módon mai gasztronómiai műsorunkban pedig nem beszélhetünk másról, ezen apropóból, mint a kenyérről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Farkas Ferencné Ilonka nénit. Mit is mondhatunk el a kenyérvilágnapjával kapcsolatosan? Miért éppen október 16-a a kenyérvilágnapja?
2001-ben a svájci székhelyű Békek Világszövetsége határozta el, hogy felhívja a kenyérre, mint néptáplálékra a figyelmet, és ekkor úgy döntöttek, hogy ezen a napon, tehát október 16-án lesz a kenyérvilágnapja. Magyarország 4 évvel később csatlakozott ehhez, és Magyarországon is azóta ünneplik ezt a napot is, ugyanakkor Magyarországon mi tudjuk nagyon jól, hogy az új kenyérnapja az augusztus 20-a, tehát tulajdonképpen mi kétszer is felhívjuk erre a figyelmet, ami inkább hasznos, mint káros.
A keresztény ember pedig a mindennapi imádságában,
a
mi atyánkban pedig igen, minden alkalommal hálát ad a mindennapi kenyérért.
Tehát tulajdonképpen maga a kenyér már a bibliai idő előtt már jelen volt, hiszen a kovásztalan kenyérről olvasunk a Bibliában, és már egyes kutatások szerint Jézus idejében is volt kovászos kenyér is, ugye azért volt a másik a kovásztalan, és mert nem volt idő bekovászolni, úgymond. És a kenyér népélelmezési cikk az első formájában egyiptomi sírokba találtak, ezek a lapos lepény kenyerek voltak, de ízre nagyban hasonlítottak a mostaniakhoz. Földrajzi részenként változik a kenyér alapanyaga. A földgömb északi részén, tehát a hűvösebb helyen rozsból és árpából és kevés búza felhasználásával készül. Magyarországon és Magyarországtól délebre általában búzából készül, de itt is vidékenként változik, mert Erdélyben például krumplit is tesznek bele, rozslisztet is tesznek bele, sőt, amikor nem volt olyan jó a ellátás, akkor kukoricalisztet is, hiszen ismerjük mi is a kukoricás kenyeret is, és a burgonyás kenyeret is. A kenyérdivat az mindig változik az élelmiszer és a gasztronómiai divat hullámokkal. Jelenleg ugye már mindentől mentes kenyér is készül, de hogyan is készült valamikor a kenyér? Nagy hagyományai voltak falun a kenyérsütésnek, szinte minden család udvarán állt a búbos kemence, és a család legidősebb, de még munkabíró nőtagja felelt úgymond a kenyérsütésért. Nagy tisztaságot igényelt, kimosott, kikeményített, kivasalt textileket használtak, kisúrolt teknőt, és a háziasszony szigorúan bekötötte a fejét, mikor dolgozott a kenyértésztával, fehér kötényt kötött, legtöbbször előtte még imádkozott is, de legalábbis egy fohász mondott. Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy Uram Isten segíts, és A kenyér hosszú munkával készült ezelőtti időkben, hiszen nem volt beállítható termosztátú villanykemence vagy gázkemence. Bizony előző nap kellett hozzákészülni a kenyérsütéshez, meg kellett szitálni a lisztet, be kellett dagasztani, általában éjszaka 3 órakor, 4-kor kezdték, és utána, amikor bedagasztották, akkor betették a meleg ágyba kelni a kenyeret, és azt mondta a nagymamám, hogy meg ne lökjét, mert akkor visszaesik a tészta. Azaz azt jelenti, hogy azok a hólyagok, amik az élesztő miatt keletkeztek, visszaesnek, és a kenyér sűrű lesz. Amikor megkelt a kenyér, az már világos volt, olyan 7 óra tájon körülbelül, akkor kiszaggatta, ami azt jelentette, hogy szemre a begyúrt tésztából 3-4 kenyeret készített. Ezt a kenyeret háncs edénybe tette, amit kibélelt szép konyharuhával, szakajtónak hívták, és a legkisebb szakajtóban volt a cipó. Az én nagymamám 3 nagy kenyeret sütött, és egy kis cipót. A cipót egy kicsit mindig később tették be, mert az volt a megfigyelés, hogy ahány kilós a kenyér, annyi óra hosszáig fog sülni. Tehát egy 3 kilós kenyér volt a nagy kenyér, az 3 óra hosszáig sült, a cipót később kellett betenni, mert az csak mondjuk 1 kilós volt körülbelül. A kemencét nagy hozzáértéssel kellett felfűteni, először olyan anyaggal, ami gyorsan ég. Egyébként a jó kemence ki volt bélelve törött üveggel, és az üveg tartotta a hőmérsékletet egyenletesen. A mostani termosztátok helyett sokat fűtötték a kemencét, és akkor volt jó a kemence melege, amikor teljesen kihúzták a hamut és mindenféle szennyeződést egy szénvonó lapáttal. Ott maradt a feltűzesedett kemencepatka, és az szikrázott. A szikrázott ez volt a jel arra, hogy bevethető a kenyér. Mikor betették a kenyeret, leghátrább tették a legnagyobbat, hogy az ajtót hiába teszik rá, azért egy kicsit a külső hőmérsékletbe megy, és kívülre a cipót, de azt is később. Addig nem szabad volt megmozdítani az ajtót, de nem is volt célszerű hozzányúlni, mert meleg volt, még a cipót be nem tették. Akkor volt az első, mikor bekukucskáltak a kemencébe, és ha kellett, akkor fordítottak egy 45 fokot a bevetett kenyéren, hogy szép pirosra süljön. Egyébként a magyar néphagyományban különféle szokások is terjedtek el a kenyérsütéssel kapcsolatban. Például a kislányoknak azt mondták a szoknyánál, hogy fordulj egy nagyot, és ekkora kenyeret fogok sütni. És ez azért volt, mert minden kenyér kerek volt, nem volt még más forma, és hát ez egy tréfás megfogalmazás, hogy ekkora kenyeret fogok sütni. Egyes vidékeken a kenyér tetejére keresztet vágtak, főleg a katolikus vidékeken, és amikor megszekték a kenyeret, ezt már nem csak katolikus vidéken csinálták, akkor keresztet tettek a kenyér hátuljára, és így az első szeletet mindig a legidősebb embernek adták, aki jelen volt, ez volt a tisztelet jele. Maga a kenyér minden kultúrában jelen van, a szláv kultúrában például a kedves vendéget sóval és kenyérrel fogadják, sőt a szláv esküvőkön a mennyasszony és vőlegény is sót és kenyeret kínál először a nász népnek, mert a só és a kenyér a folyamatosságnak a jelképe, mert kenyérnek mindig kell lenni itthon, és só nélkül megélni nem lehet, ezt a meséből is tudjuk, hogy az öreg király nem tudta megenni az ennivalót, mert nem tettek bele sót, és azt mondták, hogy úgy szeretik, mint az emberek a sót mondják, és ez egy állandó érzést jelent, mert a só az minden ételünkben benne van. Ezen kívül a só meg a kenyér tulajdonképpen kincs is volt. A háború alatt nagymamám mesélte, hogy 1944-ben fogytán volt már a só, és nem tudtak főzni, és Miskolcról Kassára mentek éjszaka az asszonyok sóért, úgyhogy a hátizsákjukba betettek egy paraszt sonkát, aminek akkor sódar volt a neve. A vonat tetején utaztak, és mindig csak éjszaka, mert nappal messziről nem lehetett volna látni, hogy a vonat tetején katona üle, vagy csak egy civil asszony. és féltek, hogy lelövik őket a mesterlövészek. Ha veszélyes volt a helyzet, akkor gyalog mentek. Ha lehetett vonaton és éjszaka, 6-an, 8-an indultak el egyszerre, hogy egymás védjék. 3 nap alatt értek így Kassára, ahol a kassai piacon a lengyelek árulták a lengyel sót, és megmérték a sódart, és ahány kiló volt a sódar, annyi sót kaptak érte az asszonyok, és ugyanilyen úton vissza is hozták a sót, drága kincs volt akkor, és nagymamám gyerekkoromban mindig törvényét tette, hogy mindig lenni kell itthon 5 kiló sónak, mert minden elfogyhat, de a gyertya, a gyufa és a só az nem. Úgyhogy ez csak egy érdekes borsodi szokás volt, de ezt is a tapasztalat mutatta. A kenyérről még el kell mondanunk, hogy az ENSZ is foglalkozik a kenyér témával. Fiat Panis, ez az ENSZ élelmezés csoportjának a jelmondata, azt jelenti, hogy legyen kenyér. Azaz, mindenkinek mindig legyen kenyere, hiszen tudjuk, hogy milyen nagy számú ember éhezik a földön, akinek egy falat kenyér sem jut, vagy ha egy karal jut, akkor ez az egész napi élelmezését teszi ki. Ezért azt kívánom mindenkinek, hogy friss, ropogós, jó ízű kenyeret süssön, mert már ennek is ugye nagy a divatja, vagy pedig olyat vásároljon.
Apropó, ha már kenyér, Ilonka néninek van egy jó kenyér receptje, amelyet ön elkészít a családtagjainak?
Természetesen. Én tiszta fehér kenyeret nem sütök, vagy nagyon ritkán, esetleg valakinek a kedvéért. Amikor kenyeres sütök, ez egy általában, ha nincs elfoglaltságom fél napig, mert a kenyérsütéshez idő kell, akkor egyharmados kenyeres sütök, azt jelenti, hogy egyharmadát valamilyen más lisztet teszek, vagy teljes kiörlésűt, vagy rozslisztet teszek, mindig teszek bele 2-3 krumplit, 1/2 kiló kenyérlisztet, ennek az egyharmada rozslisztet, vagy valamilyen más ízesítőt. Legtöbbször teszek bele valamilyen pirított magot, például napraforgót, szezámmagot, és szeretem kefirrel felfuttatni az élesztőt, mert egy pici savanykás beütés jót tesz a kenyérnek. Én általában 1 kilós, 1 kiló 5 dekás kenyéret szoktam sütni, és forró tűzhelybe kell a kenyeret kezdeni sütni, amikor megkelt. Formába teszem, van, amikor kerek torta formába, akkor igazi paraszt kenyér sül, van szabályos kenyérformám, és akkor veknis kenyér sül. Amikor beteszem a tűzhely sütőjébe a kenyeret, akkor legalább 200 foknak kell lenni, és egy negyed óráig nem szabad csak nézni kívülről, nem szabad kinyitni az ajtót. Ilyenkor jut eszembe mindig nagymamám, hogy ne nyújjunk hozzá. És utána visszaveszem 180 fokra, ez 50 perc alatt szokott általában megsülni. Amikor kiveszem, akkor megspriccolom egy kis hideg vízzel, akkor recseg, ropog a forró, ropogós kenyéré, és nagyon szeretem, ha megreped a kenyér, mert az olyan szép, romantikus és olyan gusztusos. Általában a házi kenyér az gyorsabban is fogy, mint a bolti, úgyhogy a kalóriákkal, ha vigyázunk, akkor óvatosan szelegetjük a kenyeret, de azért mindenkinek ajánlom, mert nagyon szép alkotás a kenyérsütés. Az egész házat, nem csak a konyhát, az egész házat bejárja a kenyérsütésnek az illata, és mindenkit oda csalogat. Még a szomszédasszony is azt mondja, hogy le se tudtad volna tagadni.
Milyen gyakran sőt Ilonka néni kenyeret?
Hát nem mondom, hogy minden héten, mert vannak elfoglaltságaim, de egy hónapban mondjuk 5-6-szor sütök kenyeret. Általában szeretek ajándékba is kenyeret vagy kalácsot adni, mert nem volt ember még, aki rá ne csodálkozott volna, amikor kapott egy langyos kenyeret, vagy egy langyos kalácsot, és én úgy érzem, hogy többet ér egy ilyen kenyér, mint egy bombon, vagy akár uram, bocsá, egy üveg bornál is, és tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy dolgoztam azért az ajándékért, tehát szívből adtam.
Említette Ilonka néni, hogy a kenyér a katolikus és a keresztény ember életében milyen fontos szereppel bírt. Úgy tartották a kenyeret, mint Isten ajándékát?
A kenyeret a legfontosabb élelmiszernek és a legértékesebb tápláléknak tartották, nagyon-nagyon megbesülték, sőt, amikor a gazda elvitte a mezőre és visszahozta, akkor azt mondta a családnak, hogy hoztam egy madárlát a kenyeret, és ez volt a legédesebb falat. Ugyanakkor volt olyan vidék, ahol Isten áldása, így nevezték a kenyeret, és itt különleges hímzett takarókkal, kenyérruhával takarták le ezeket a kenyereket, és az örökké valóságot jelentette, hiszen ha nincs kenyér, akkor azt mondta a gazdasszony, ha kenyér nincs, semmi sincs. A mai világban ez furcsa felfogni egyáltalán, de amikor 100 évvel ezelőtt az asszonyok tanyán laktak például, vagy kisfaluban, akkor nem szaladhattak el a boltba, semmit se tudtak vásárolni, tehát tényleg így volt, hogy ha kenyér nincs, akkor semmi sincs. És ezért a gyerekeket eleve úgy nevelték, hogy ha a kenyérből letört valami is leesett, akkor azt föl kellett kapni, megfújni körbe, és inkább megcsókolni vagy bekapni, és tulajdonképpen a mesében is benne van, hogy a kenyeret a királylány úgy megy át keresztül a lápon, hogy a magával hordott kenyeret teszi le a lába elé, és ezért kővé válik maga a királylány is. Ez is egy tanító mese, mert a kenyérre nem szabad volt semmikor se lálépni. És a mese szerint a királylány kenyeret vitt a hátán, és nem akarta, hogy a bársony cipellője piszkos legyen, és keresztül kellett menni egy sáros lápos területen, és a kenyereket rakta le, hogy azzal védi majd a cipét, hogy rá fog lépni, és amikor az utolsó kenyérre lépett, akkor kővé vált, és állítólag ez a kő oszlop volt ez a királylány a mese szerint, és hogyha a gyerekek nem megfelelően viselkedtek a kenyérrel, akkor ezt a mesét mondták el neki. Elrettentősül, hogy a kenyér tiszteletét mindenképpen meg kell tanítani minden nemzedéknek. Tulajdonképpen most a mai világban egy kicsit kevesebbet ér a kenyér. Szokták mondani, hogy a iskolai étkeztetésekben például legtöbbször a kenyér marad meg, mert a kenyér az mostani gyerek számára tisztelete kevés kivételnek, az nem érték már, és a mindenféle chipstől kezdve nápolyig minden szívesebben megesznek. Régen ugye a falusi életnek a alapos tápláléka volt mindenkinek, hiszen a gazda, ha nehéz munkára ment, akkor hagymát, szalonnát és kenyeret tett a tarisznyába.
Sőt, a kenyeret még úgy is nevezték, hogy az élet.
Igen, és a életnév még most így nevezik egyes vidékeken, és aratás előtt megáldották a föld végén, rögtönöztek egy ilyen picike istentiszteletszerűt, és a gazda kereszt alakba súhintott a kaszával, mielőtt az első kaszavágást csinálta, és az első kéve búzát azt mondták az asszonyok, mert ők kötözték ugye a kévét, hogy Isten madárkáinak a kenyere, és azt nem vitték haza, hanem hagyták a madaraknak. Tehát ez mind a kenyérkultusznak a bőségét és erkölcsi nemességét mutatja, hogy ez mennyire fontos dolog volt, és Magyarország nagy búzatermő ország volt, és nagyon jó minőségű kenyereket sütöttek az asszonyok. Voltak olyan városok, ahol annak ellenére, hogy városi élet volt, az elkészült kenyértésztát vitték a pékhez, és a pék sütötte meg, de a saját házi asszonya kenyerét ette a család, és minden kenyérnek más íze van. És a családi legenda szerint az egyik nagybátyám nagyon finnyás volt, és nagy darab fiúként 18 évesen elvitték aratni, és hát a búzaföld szélén megterítettek ebédkor, és fölemelte a kenyeret, megszagolta, azt mondta, ezt nem kérem, mert ezt nem anyám sütöttem. Tehát ez azt mutatja, hogy minden háziasszonynak másféle ízű kenyere van, hiába ugyanazt a receptet használja. Ugye ezt abból is tudjuk, hogy a más ízű a kockatészta, meg a cérnametélt is a levesbe, hiába mind a kettő ugyanabból készül. Befejezésül 1920-ban keletkezett verset, Reményik Sándor verset hallgassanak meg.
Amelynek címe?
A mindennapi kenyér.
A mindennapi kenyér.
Reményik Sándor, mindennapi kenyér. Amit én álmodom, nem fényűzés. Nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában lévő betévő falat, kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Ha tollat fogok, kenyeres szelek. Kellek, tudom, kellek nap-nap után. Kellek, tudom, nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér. Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Álmom néha kemény, keserű. Kérges, barna, mint sokszor a kenyér, de benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet.
És csak buzdítani tudjuk a kedves hallgatókat, hogy amennyiben most kedvet kaptak, akár a kenyérvilágnapja alkalmából is készítsenek és süssenek otthon kenyeret.
Szép ropogós kenyeret kívánok mindenkinek, és azt az örömet, amikor körülüli a család, és várják, hogy az első ember megszegi a kenyeret, ne felejtsük el, hogy a legidősebbnek jár a kenyér pilléje. A pillének nevezik a kenyérnek a csücskét, és nagyon sok magyar szólásmondás is tartozik a kenyérhez, például megettem a kenyerem javát, azaz öreg vagyok már, kenyértörésre került a sor, azaz elváltak, vagy például egy kenyérem vannak, az azt jelenti, hogy a fiatal házaspár és az idős házaspár egy konyhát vezet közösen. Ezek mind azt mutatják, hogy a népi tapasztalat szívesen épített ilyen mindennapos dologra, mert ez így kézzelfogható vált mindenkinek, és a kenyeret mindenki ismerte, tehát ezt nem kellett magyarázni valamikor.
Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Ferencné Ilonka néninek. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm. Jó étvágyat kívánok majd az első kenyérhez, és hagyomány legyen ezentúl.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Csíkzenekar a magyar népzene egyik legjelentősebb és legelismertebb képviselője. 37 évet töretlen népszerűségnek örvend. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert. Többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. A Csíkzenekar a koncertjei során a hagyományos magyar népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel őrzi a hagyományokat. Minden koncertje egy különleges zenei élményt kínál, ahol a népzene és a modern stílusok tökéletes harmóniában találkoznak. A Csíkzenekar előadásai mindig egyediek, melyek során a magyar népzene iránti tisztelet és szeretet minden egyes pillanatban érzékelhető. Repertoárjukban mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményeket. A zenekar rendszeresen együttműködik olyan kiváló művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó, Bagosi Norbi és Ruzsa Magdi, valamint legújabban Beg Zoli, Fekete Giorgio és Lábas Viki is. 2025-től a zenekar a megújulás és a fiatal közönség megszólítása reményében a hagyományok felé szintén tisztelettel forduló ifjú ének és hegedű tehetséggel, Gál Tiborral folytatja pályafutását, így a koncertjeik továbbra is a Csík zenekartól megszokott zeneiséggel és lendülettel zajlanak majd. Nos, ennyi bevezető után mai népzenei műsorunkban a Csík zenekar felvételeiből válogatta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon urának, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, mikor neked udvaroltam, az öletbe borultam, többi el sem tudtam menni. Kezdjetek szeretni. Sokáig bántam, hogy elmúlt az élet. kezdjetek el élni.
Júni a sötétben holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni. Júni a fázni, semmin elmélázni, tavaszi esőben olykor bőrigázni. Tele szája lenni, hangosan szeretni, júni a magamat csak úgy elnevetni. Sírni a fáj, remegni a félek, olyan jó néha érezni, hogy élek.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni. Kezdjetek el élni!
Amen. Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám, látom füstjét, de csak alig, s az ég alatt sötét elég.
Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára, forralj nekem édes tejet, aprics vele lágy kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere, keserű és savanyú is, néha-néha siralmas is. Asszony, édes anyám, minden szép lány feleségem, kivel a világom élem. Hozd fel Isten azt a napot, hogy süsse fel a harmatot a mezőkről, a bánatot a szívemről.
Vihetnél, vagy inkább ott maradhatnál, nálam bekuckózhatnál, simán átölelhetnél, s csak hallgatnál. hallgatnál és kérdeznél. Egyszer megszoríthatnál, aztán megsimíthatnál, egyszer összehajthatnál, aztán szétbogozhatnál, egyszer megpörgethetnél, aztán le is fékeznél, egyszer be is zárhatnál, egyszer kiengedhetnél. Egyszer rám hajolhatnál, s akkor nagyon kívánnál, s én meg ott feküdhetnék, kicsit nagyon remegnék, egyszer elkergethetnél, aztán sírva kérhetnél, aztán átölelhetnél, s hagynám kiengesztenél. Egyszer megröpíthetnél, széllel szembe engednél, aztán szépen leszednél, magad mellé fektetnél. Büszkén körbenézhetnél, s a végén összeszedhetnél, és egy bambit fizetnél. Egyszer megviccelhetnél, mintha nem is szeretnél, aztán átölelhetnél, ronda vicc volt, röhögjél. Egyszer szét is kaphatnál, mintha nem is te volnál, aztán nagyot nevetnél, mintha mégis te lennél. Egyszer eljegyezhetnél, gyémánt gyűrűt vehetnél, s akkor úgy is tehetnél, mintha tényleg léteznél.
Kedves hallgatóink, elhangzott népzenei műsorunkban a Csíkzenekar felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják, most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Merítész című műsorunkkal kezdünk. A lisztünnep keretében nyílt új kiállítás. kiállítás a Ludwig Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galériában is. Szintén a Liszt ünnep egyik legizgalmasabb előadása, a Rekirköl Társulat legújabb produkciója, a Walk My World, újra műsoron a Nobel-díjas Krasznahorkai László regényéből készült Ötvös Péter mű, a Valuska az Eiffel műhelyházban, a Szépművészeti Múzeumban emlékező gyakorlatok címmel kortárs művészetek alkotásait láthatjuk. Fénykép és zene rémel egymásra a Nemzeti Múzeumban és a Zeneházában is, s még egy aréna címmel koncertet ad Konzsuzsa. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Prokop Péter katolikus pap festőművész író alakját idézzük fel. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján Lothringer Éva szociális testvér a családélet örök értékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszél. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd hírek következnek. Ezt követően Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az EKKE delegált általános rektor helyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűd Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és Szőke Milint Ernikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével a szentek tiszteletéről beszélget. 16 órakor híreket hallanak, majd előbb kívánság műsorunk szól. Ezt követően ifjúsági magazinunkkal jelentkezünk. A Tudományos Újságíró Klubja 10. éve hirdeti meg pályázatát a Juhari Zsuzsanna díj átadása előtt. Mai műsorunkban Német Csabával, a klub elnökével a blokk pályázatról, feltételekről, határidőről, a média világának átalakulásáról beszélgetünk, majd a filmvilág néhány friss hírét is elhozzuk hallgatóinknak. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
Tehát a Juhari Zsuzsanna díjról, blogdíjról van szó, amelyet a Tudományos Újságíró Klubja én már 10. éve hirdet meg. Várjuk podcast készítők, blogkészítők jelentkezését, TikTok csatornával rendelkezőknek a jelentkezését, akik tudományos ismeretterjesztés területén tevékenykednek. Október 31-ig lehet, adtuk levelezés@gmail.com-ra, illetve az egész pályázati kiírást részletesen benne a jelentkezési határidővel és címmel, feltételekkel megtalálják a tuk.hu weboldalon, illetve Facebook oldalunkon is.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak az Egri Bazilikából. Fél hétkor Daloljatok az Úrnak című műsorunkat sugározzuk. A 19 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban vendégünk lesz dr. Csi Varga István, József Attila díjas irodalomtörténész, az ELTE Bölcsészettudományi Karának habilitált nyugdíjas professzora, akivel Gárdonyi első regényéről, az Álmodozó szerelem című műről beszélget Domán Vivien. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Petőfi Sándor a Helység Kalapácsa című művének első két énekét Asher Oszkár előadásában hallhatják, majd Sándor József méhésszel beszélget szakmája szeretetéről, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban ellátogatunk a felsőhámori magyarok nagyasszonya búcsúra, ahol Szentmák Zoltán, a miskolci Mindszenti plébánia káplánja mondott szentbeszédet. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.